Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az estén. A mai estén folytatjuk tovább azt a sorozatot, amelyet az egész táborunkban tartunk. A páli levelek alapján tekintünk át hatalmas bibliai kérdéseket, és a mai alkalommal szintén a mai estén egy olyan kérdésről fogunk szólni a páli levelek alapján, ami lényegbe vágó, életben vágóan fontos, és azt kell, hogy mondjuk, hogy bizonyos értelemben kevésbé ismert. És ez nem más, mint Jézus Krisztusnak a papi és főpapi szolgálata. Ugye a mai előadásnak az a címe, hogy hogyan mutatja be Pál apostol Jézus Krisztust, mint közbenjárót és ítélő bírót. Igen, ez a kérdés azt kell, hogy mondjuk, hogy valamilyen módon kisebb, kevesebb hangsúlyt kap Bibliát forgató emberek körében is, márpedig ez a kérdés éppen annyira fontos és lényeges, mint Jézus Krisztus kereszt áldozatának a kérdése. A mai alkalommal sok igét szeretnék idézni a zsidókhoz írott levélből, hiszen a zsidókhoz írott levélben Pál apostol különösképpen foglalkozik ezzel a kérdéssel, és a zsidókhoz írott levélben találunk olyan gondolatokat és olyan igazságokat kifejtve ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, amit más bibliai könyvekben nem találunk. És az előadás sorozat folyamán kevesebb igét idéztünk a zsidókhoz írott levélből, viszont a mai alkalommal elég sokat fogunk, hiszen, mint ahogy említettem, ezzel a kérdéskörrel Pál apostol a zsidókhoz írott levélben foglalkozik legmélyebbrehatóan és legalaposabban. Szeretném mindjárt, minek utána a zsidókhoz írott levélről lesz szó alapvetően, szeretném, hogyha összefoglalnánk, és nem tudom, hogy vagytok-e így ezzel, hogy egy-egy bibliai könyvről úgy röviden össze tudjuk-e foglalni, hogy miről is szól az adott bibliai könyv. Ugye sokszor van, hogy egy-egy bibliai könyvnek bizonyos részleteit nagyon jól ismerjük, de hogy egy könyv alapvetően miről szól, ez sokszor úgy nehéz meghatározni. Hogyha a zsidókhoz írott levélről szeretnénk meghatározni, hogy ez a könyv tulajdonképpen miről szól, akkor azt lehetne mondanunk, hogy Jézus Krisztust mint megváltót mutatja be. Mint megváltót, a megváltást mutatja be Jézus Krisztussal a középpontban, és a megváltás összes főbb eseményeiről szól, és azt mondja el Pál apostol, hogy ezeknek az eseményeknek a bekövetkeztek kapcsán hogyan érhetjük el az üdvösséget, az örök életet. Röviden talán összefoglalva, erről szól a zsidókhoz írott levél, Jézus Krisztus van a központban, és a megváltás legfontosabb eseményei. Éppen ezért először szeretném csak vázlatosan áttekinteni, úgy, hogy nem is olvasunk igéket, csak összefoglalóan szeretném az előzményeket megemlíteni, hogy Pál apostol hogy mutatja be a zsidókhoz írott levélbe Jézus Krisztust. Mit mond először is róla? Úgy mutatja be az első fejezetben, hogy ő a teremtő. Ő mindannyiunknak, az egész világ mindenségnek, és az embernek magának is Jézus Krisztus a teremtője. Isten teremtette az embert, de a teremtés végrehajtója maga Jézus Krisztus volt. És utána tovább megy, mert az első fejezet harmadik versében még arról is beszél, hogy ő fenn is tartja. Jézus Krisztus a hatalma szavával nem csak megteremtette, hanem fenn is tart bennünket. Tehát Jézust úgy mutatja be mindjárt az elején a könyvnek, mint teremtőnket és fenntartónkat. De tovább megy a zsidókhoz írott levélben Pál apostol, és azt mondja, hogy igen, a bűn bekövetkezett, bejött a világunkra a bűn, az ember bűnössé vált, megváltásra szoruló lény lett, és Jézus Krisztus átvállalta az ember bűn adósságát, és megváltóként jött el első eljövetelekor erre a világra. Csodálatos módon ecseteli Pál apostol, hogy milyen módon valósult meg a megváltásnak ez a szakasza. Elmondja, hogy a gyermekek testből és vérből valók, ugye mindnyájan testből, vérből valók vagyunk, és éppen ezért Jézus Krisztus is testből és vérből származott, megszületett erre a földre, azt mondja, hogy mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie hozzánk, hogy könyörülő lehessen és hív főpap, tehát ő mindenekben hasonlóvá vált mi hozzánk. Így született meg erre a földre, és a zsidókhoz írott levélben Pál apostol fogalmaz így, hogy és mindenekben megkísértetett mi hozzánk hasonlóan. De azt mondja, hogy soha nem vétkezett, bűn soha nem követett el, és azt mondja, hogy ő volt az ártatlan, a tiszta, szeplőtlen bárány, a bűnösöktől elválasztott. És miután így élte az életét, Pál apostol megerősíti, és újból megemlíti a zsidókhoz írott levélben, hogy ezután életét adta váltságul az emberért. Igen, bemutatja a megváltásnak az első szakaszát Pál apostol. De ezek után nem áll meg, hanem tovább viszi a gondolatmenetet, és elmondja Pál apostol a zsidókhoz írott levélben, hogy a megváltás nem ért véget a kereszten. Nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy a megváltás egyenlő Jézus Krisztus áldozatával, és itt befejeződött a megváltásnak a műve. Nem, a Szentírás arról beszél, hogy igen, a döntő állomás bekövetkezett. Jézus meghalt mindannyiunk bűnéért, lehetőséget adva, utat nyitva az üdvösséghez, de nem ért véget a megváltásnak a műve. Az folytatódik tovább. És milyen módon? Olyan módon, hogy a Biblia arról beszél, hogy miután Jézus meghalt, feltámadt, és a mennybe ment, Jézus azonnal elkezdett egy szolgálatot végezni, és ez nem volt más, mint a papi szolgálat, vagy közben járói szolgálat. Tehát a Biblia arról beszél, Pál apostol egyértelművé teszi a zsidókhoz írott levélben is, hogy miután Jézus Krisztus feltámadt, mennybe ment, elkezdett értünk egy szolgálatot, ami ugyanolyan fontos szolgálat, mint a kereszt áldozata volt, és ez nem más, mint a papi, a közben járói szolgálat. Szeretnék mindjárt egy gondolatot megemlíteni, és a mai alkalommal többször fogunk erre utalni, inkább kérdezni szeretnék valamit először. Az Ószövetségben volt-e utalás arra, hogy Jézus Krisztus fel fogja áldozni az életét az emberért? Volt-e az Ószövetségben erről profécia, volt-e erre utalás? Volt. Milyen módon voltak ezek az utalások? Milyen módon találunk kijelentést arra vonatkozóan az Ószövetségben, hogy Jézus Krisztus áldozatul fogja adni magát érettünk? Honnan látjuk ezt? Ugye a sok-sok ószövetségi profécia, ami erről beszél, azon kívül. Mi volt az, ami minden nap hirdette azt, hogy majd jön a messiás, aki föl fogja áldozni az életét? Így van, az áldozati bárány. Így van. Tehát az ószövetségi ceremoniális törvényben, az áldozatok bemutatásával minden nap megemlékeztek arról, hogy majd eljön az igazi bárány. Jézus Krisztus ő rámutatott előre minden leölt áldozati bárány. Na most hadd kérdezzem meg, hogy ha erre, a megváltásnak erre az eseményére előre mutattak ószövetségi proféciák és maga az áldozati rendszer, vajon az Ószövetségben van-e utalás arra, hogy a megváltási mű nem ér véget a keresztáldozatnál, hanem Jézus Krisztus papi közben járói szolgálatot is fog végezni? Vajon volt erre az Ószövetségben hivatkozás? Volt. Ószövetségi profécia is volt, és szeretném a Zsoltárok könyvéből, a 110. Zsoltár 4. verséből felolvasni ezt a nagyon híres kijelentést, egy olyan kijelentést, ami szinte egyedül álló a Szentírásban, mert isteni esküvésről beszél. Az Isten megesküszik nem sokszor, de azt olvassuk a Szentírásban, hogy néhány esetben az Isten esküvéssel ígér meg valamit. És ez egy ilyen isteni eskü, amit most olvasunk, a 110. Zsoltár 4. versében azt mondja, megesküdt az Úr, és meg nem másítja, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Tehát esküvéssel ígérte meg az Úr, itt a 110. Zsoltárban nem olvasom az előzményt, mert nagyon sok biblia verset is fogunk olvasni, és sok mindenről kell szólnunk, és nem akarom az időt nagyon túllépni, tehát éppen ezért sok biblia verse majd csak utalni fogok, de egyértelműen látjuk, itt van az Ószövetségi egyik profécia, hogy Jézus Krisztus pap lesz örökké a Melkisédek rendje szerint. Zakariásnál is látunk ehhez hasonló kijelentést az eljövendő messiásról, hogy király és pap lesz egy személyben. Igen, ószövetségi proféciák említették előre. És hadd kérdezem, hogy más módon történt-e utalás arra, hogy majd Jézus Krisztus papi szolgálatot fog végezni. A ceremoniális törvényben volt erre való utalás? Igen. A papok az Ószövetségben, amikor végezték a feladatukat, az Ószövetségben a papok csak olyan feladatot végeztek és szolgálatot, amely előre mutatott Jézus Krisztus igazi szolgálatára, az igazi közbenjárói szolgálatára, amit a mennybe menetele után kezdett el. Tehát éppen ezért két dolgot fogunk megnézni Jézus Krisztus közbenjárói szolgálatával kapcsolatban, hogy ezt meg tudjuk érteni ennek a mibenlétét. Megnézzük ezt a proféciát, hogy mit jelent ez, hogy pap vagy te örökké a Melkisédek rendje szerint, és utána pedig megnézzük az ószövetségi áldozati rendszerben és szertartási rendben, hogy mi volt a papok feladata, és Jézus Krisztus életében, szolgálatában ez most hogy valósul meg, és mit jelent ez a mi életünkre vonatkozóan? Pál apostol nagyon világosan beszél erről is. De nézzük először az első kérdést. Mit jelent az, amikor azt mondja a Szentírás, hogy pap vagy te örökké a Melkisédek rendje szerint? Álljunk meg egy pillanatra ennél a kérdésnél, és megkérdezném, milyen papság volt az Ószövetség idején? Hogy mondjuk az ószövetségi papságot? Áronrendi papság, vagy pedig a lévitai papság, vagy lévitai, vagy áronrendi papság. Mit jelent ez a kifejezés? Szeretném megmagyarázni, hogy azok, akik még ezzel soha nem foglalkoztak, azok is pontosan értsék ezeket a fogalmakat. Sokszor úgy félünk ettől, hogy Melkisédek, áronrendi, mit jelent ez? Pedig annyira egyszerű, csak kicsit mélyére kell nézni az igének, és meg fogjuk látni, hogy tökéletesen érthető. Mit jelentett az, hogy az Ószövetségben az áronrendi, vagy lévitai papság volt? Azt jelentette, hogy Izrael népe hány törzsből állt? 12. És a 12 törzs hogy tevődött össze? Kikből lett a 12 törzs? Jákob 12 fia. Jákob 12 fia közül az egyiket hogy hívták? Egyik volt a Lévi. És amikor az Úr az Egyiptomból való kivonulás után bizonyos események kapcsán, most ezt megint nem részletezzük, elhívott egy törzset, egy népet a papi szolgálatra, és ez volt a Lévi törzse. Tehát Jákob egyik fia Lévi, a 12 közül, és a Lévi leszármazottai, ugye ezek volt a 12 törzs, ugye a letelepedésük szerint is, ezek leszármazottai, a Lévi fiának a leszármazottai, ez volt egy hatalmas törzsé vált, ebből származtak a papok. Ez volt a papi nemzet. És a főpapok honnan származtak? És ki volt Áron? Áron is Lévi családjából származott, tehát Áron is Lévi családjából származott, Áron Mózesnek a testvére volt, és az Úr azt mondta, hogy az egész nemzet, a papi nemzet, és ezen belül pedig Áron családjából, ebből a családból utána a későbbi leszármazottak is, ők közülük kerülnek ki a főpapok. Ezért a Biblia az ószövetségi papságot áronrendi vagy lévitai papságnak mondja. Tehát kiből lehetett pap? Aki ebbe a nemzetségbe született, férfi tagja volt ennek a nemzetségnek, abból lett pap vagy főpap. Na most azt mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus nem áronrendi vagy lévi papságból származó pap, hanem ő Melkisédek rendi pap. Ki volt ez a Melkisédek? Melkisédekről összesen három helyen olvasunk a Szentírásban. Először a jegyzetelő kedvéért csak megemlíteném, Mózes első könyve 14. fejezetében, a 17-től terjedő versekben olvasunk róla. Utána itt a Zsoltárokban, amit olvastunk, hogy megesküdt az Úr, hogy pap vagy te örökké a Melkisédek rendje szerint, és utána pedig a zsidókhoz írott levélben, ezen a három helyen olvasunk róla. Na most nézzük meg, ki volt ez a Melkisédek. Melkisédek még Ábrahám idejében élt, tehát akkor még nem volt Izraelnek a 12 törzse, mert Ábrahámtól származott az egész Izrael népe, és Melkisédek Ábrahámnak a kortársa volt. Ábrahám, amikor a fogságba esett Lótot kiszabadította, és visszatért a királyok legyőzéséből, akkor találkozott Melkisédekkel, aki Sálem királya volt, és a magasságos Isten papja volt. Ezt olvassuk Mózes első könyvében, és a zsidókhoz írott levelet nyissuk most meg, és a zsidókhoz írott levélben Pál apostol visszahivatkozik erre a történetre, és Melkisédek személyéről a következőt mondja. A zsidókhoz írott levél 7. fejezet 1. és 2. verse ezt mondja, mert ez a Melkisédek, Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván őt megáldotta, akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből, aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya. Tehát itt említi a Szentírás Melkisédeket, visszahivatkozik Melkisédek személyére, és igazság királya, békesség királya, és a magasságos Isten papja volt. És nézzük meg ezek után, folytassuk tovább az igét, a zsidókhoz írott levél szintén a 7. fejezetből olvassuk a 11-től terjedő verseket. Ezt mondja Pál apostol. Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség, 7. fejezet, 11. vers. Meg fogunk állni majd részenként, nem egyszerre olvasom föl az egész igeszakaszt, hanem részenként majd bizonyos gondolatoknál megállunk. Tehát ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség, mert a nép ez alatt nyerte a törvényt, mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint, és ne az Áron rendje szerint. Álljunk itt meg egy pillanatra, és hagyjuk fönt az igét. Nézzük meg, hogy elsősorban milyen törvényről van itt szó. Hangsúlyozom, hogy nem az erkölcsi törvényről van szó. Látni fogjuk, nem az erkölcsi törvényről van szó. Az erkölcsi törvény az már kezdetek óta volt. Tehát nem az erkölcsi törvényről van szó. Itt a lévitai papságról van szó, tehát a ceremoniális törvényről volt szó, és van szó. Az Úr közbeiktatta ugye az Ószövetségbe a ceremoniális törvényt, a bűnrendezésnek a módját mutatta meg Izrael népének, de ez nem tette tökéletessé az embereket. Ez előkép szolgálat volt. Jézus Krisztusra mutatott előre. És ezért mondja, hogy ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség, ugye, mert ekkor rendelte az Úr ezt, ugye, ebben az időben, mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint, és ne az Áron rendje szerint. Tehát a lévitai papság nem oldotta meg a bűnkérdését, nem tudta a bűnt végérvényesen lerendezni és lezárni. Jelkép volt, előkép volt. De itt volt az ígéret, hogy majd jön Jézus Krisztus, aki a Melkisédek rendje szerinti pap lesz, és ő végérvényesen meg fogja oldani a bűnkérdését. Olvassuk tovább a 12. versben, mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is. Jézus Krisztus halálával véget ért az ószövetségi ceremoniális törvény, érvényét vesztette. A papoknak tovább nem volt szerepük, mert Jézus kezdte el a papságát. A Melkisédek rendje szerinti pap elkezdte a szolgálatát, többé nem volt szükség áldozat bemutatására. Ezért mondja, hogy a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is. A bűnrendezésnek más lesz a módja, mint az Ószövetség idején volt. Olvassuk tovább a 13. vers, és most figyeljük. Mert akiről ezek mondatnak, mit jelent ez, hogy mert akiről ezek mondatnak, kiről van szó? Kiről van szó? Mert akiről ezek mondatnak? Jézusról, ugye Jézusról. Azt mondja, mert akiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, amelyből senki sem szolgált az oltár körül. Értjük? Jézusról beszél, és azt mondja, hogy más nemzetségből származott, ő nem a Lévi nemzetségéből származott. Olvassuk tovább, 14. Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadott, amely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról. Tehát Jézus honnan származott test szerint? A Júda nemzetségéből, nem a Lévi nemzetségéből. Olvassuk tovább. És ők nem voltak papi nemzet, ugye Júda nemzetsége nem volt papi nemzet. Olvasom tovább, 15. vers. És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap, aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett. Mert ez a bizonyságtétel, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint. Tehát, álljunk meg és foglaljuk össze. Az ószövetségi papság a lévitai, vagy lévi, vagy áronrendi papság volt. A leszármazottak viselték ezt a tisztséget. Jézus Krisztus pedig a Melkisédek hasonlatossága szerinti pap. Tehát Melkisédek miért volt pap és király egy személyben? Miért volt pap? mert az Isten bízta meg ezzel a szolgálattal. Ő személyében volt alkalmas arra, hogy király és pap egy személyben legyen. A magasságos Isten papja volt. Isteni megbízás alapján. És Jézus Krisztus is az atya megbízásából lett pap. A Melkisédek rendje szerint, ennek a hasonlatossága szerint, nem leszármazás alapján, mert beleszületett, hanem isteni megbízás alapján lett Melkisédek rendi. Ez szerint, ilyen rend szerinti pap, az isteni megbízás alapján. Csak említeném, hogy a zsidókhoz írott levélben olvassuk, hogy az Isten maga bízta meg ezzel. Tehát nem önmagát dicsőítette meg ezzel, hanem az atya bízta meg ezzel, hogy ő pap lett és főpap lett az isteni megbízás alapján. Tehát ezt jelenti, hogy Jézus Krisztus Melkisédek rendje szerinti pap. De nézzük meg, és menjünk tovább itt a papság közbenjárásnak a kérdésénél. Mi a célja a közbenjárásnak? A papnak mi volt a feladata, és éppen ezért Jézus Krisztusnak is, a közbenjárónak, mint Jézus Krisztusnak, mi a feladata, mi a szolgálata, mi az egész közbenjárói szolgálatnak a célja, értelme és feladata. Mindenekelőtt hadd mondjuk el összefoglalóan, hogy az Ószövetségben is a közbenjárás, a papoknak a feladata az volt, hogy Isten és emberek között közvetítsen a bűnbánó bűnösnek a bűn bocsánatért való folyamodását közvetítette az atyához. Tehát Isten és ember kapcsolatát biztosította a papi rendszer. Nézzük meg, hogy mit mond erről a Szentírás, mit mond erről Pál apostol, hogy az új szövetségben a papok helyett a földi közbenjárók helyett kivégzi ezt a szolgálatot. Most a Timóteusi levélhez lapozzunk, a Timóteusi első levélhez, és ott olvassuk el a második fejezetből a Timóteusi első levél, második fejezet, 5. és 6. versét, így olvassuk. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonysága maga idejében. Azt mondja, hogy egy a közbenjáró, egy az Isten és egy a közbenjáró is, Jézus Krisztus. Az Ószövetségben a papok, amikor a bűnbánó bűnös és Isten között közvetítettek, nem a maguk erejéből vagy tisztségükből fakadóan tehették ezt, vagy megbizatásukból, persze megbizatásukból, de Jézus Krisztusra előre mutattak a jelképek, és az ő benne való hit által végezték ezt a szolgálatot, minden rámutatott előre, és így közvetítettek a bűnbánó bűnös és az Isten között. De amikor Jézus Krisztus bemutatta az ő áldozatát, Jézus Krisztus meghalt a kereszten, utána elkezdte ő a közbenjárói szolgálatot, az igazi papi szolgálatot. Jézus Krisztus miért nem volt az Ószövetségben közbenjáró? Miért kellett közbevetni az ószövetségi papi rendszert? Jézus miért nem végezte, miért kellett ezt a hosszú időszakot beiktatni? Miért nem volt Jézus egyből az Ószövetség idején is már pap és közbenjáró? Mert még nem mutatta be az áldozatát. Vér nélkül nincs bűnbocsánat. Véráldozatra kell hivatkozni, mert a bűnös helyett valakinek meg kell halni. És Jézus akkor még nem mutatta be az áldozatát. És erre hivatkozik ez a levél, ez a vers, amit olvastunk. Egy az Isten, egy a közbenjáró is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében. Tehát Jézus meghalt, a bűneinkért helyettes áldozatot mutatott be, erre most nem tudunk túl sokat foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert most a közbenjárói szolgálattal foglalkozunk, de azért majd egy gondolatot mindenképpen megemlítünk a kereszt áldozatról, de és tovább folytatva ezt a gondolatmenetet, ő önmagát adta váltságul, és ezért kezdhette el ekkor az ő áldozata bemutatása után a közbenjárói, az igazi közbenjárói szolgálatot. Hol kezdte el Jézus a közbenjárói szolgálatot? Az Ószövetségben hol folyt a közbenjárói szolgálat, az előkép szolgálat hol folyt? A Szent Sátorban, ugye utána a templomban, amit az Úr parancsára építettek. Jézus Krisztus hol végzi ezt a közbenjárói szolgálatot? A mennyben. Egyáltalán honnan tudjuk, hogy a mennyben is van ilyen hely, ahol ezt a szolgálatot végzi Jézus? Ugyancsak a zsidókhoz írott levél 8. fejezetében olvassunk el egy igét. A 8. fejezet 5. verse, és hát nem az egész verset olvassuk, csak a második részét. Látni fogjuk a második részét, a 8. fejezet 5. versének a második része. Azt olvassuk, hogy meglásd, úgy mond, hogy mindezeket ama minta szerint készítsd, amely a hegyen mutattatott néked. Zsidókhoz írott levél, 8. fejezet 5. versének a második részére. Azt mondja, hogy meglásd, ugye Mózesről szólít ez, mert Mózes, amikor fönn volt 40 napig ugye a Sínai hegyen, az Úr átadta neki a törvényt, nem csak az erkölcsi törvényt, hanem a ceremoniális törvényt is, akkor az Úr Mózesnek megmutatta a mennyei templomot, és Mózesnek az volt a feladata, hogy ennek a mintájára építse meg a földi templomot. Tehát a földi templom a mennyeinek a másolata, a mennyei mintájára készült. És lapozzunk a zsidókhoz írott levél 9. fejezetéhez, és ott olvassuk el a 24. verset, a 24. verset azt mondja, mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Tehát a mennyei templomba ment be Jézus. Az előző vers még egyértelműbben mutatja, majd otthon olvassuk el a 23. verset is. Igen, Jézus Krisztus a mennyei templomban végzi ezt a szolgálatát, a közbenjáró, az Isten és ember közötti közbenjárói szolgálatát. De menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mi is volt tehát, és mi a célja a közbenjárói szolgálatnak, Jézus Krisztus közbenjárói szolgálatának. Jézus Krisztus meghozta az áldozatot, amikor itt a földön meghalt mindnyájunk bűnéért. De nézzük meg, hogy ezt egy-egy ember életében, ezt az áldozatot hogy juttatja érvényre. Mi ennek a hatása egy emberre, egy emberi életre vonatkozóan? Jézus meghalt. De hogyha ő nekünk nem segítene, és nem végezni a közbenjárói szolgálatát, akkor az ő halála rajtunk nem segítene. Nem tudnánk azzal mit kezdeni. Nem jelentene üdvösséget, ami számunkra. Ehhez kell az ő közbenjárói szolgálata. Nézzük meg, milyennek a célja először. Olvassunk egy igét a Római Levél 8. fejezetének a 29 és 30. versét. A Római Levél 8. fejezet 29 és 30. vers a következőt mondja. Római Levél 8. fejezet 29 és 30. vers. Az elejét csak kívülről említem, a 28. verset, mert azt mindannyian kívülről tudjuk, úgy hangzik az ige, hogy mert tudjuk, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra van, ugye? Mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. És most olvassuk a 29. verstől. Mert akiket eleve ismert, előre ismert, előre ismerte, hogy szeretni fogják őt, ugye, az előző vers tanúsága szerint, azokról elrendelte, megszületett az isteni végzés, elrendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Tehát mi a megváltásnak a célja egy adott ember életében? Jézus miért halt meg? Mi a célja? Ennek a Biblia versnek az alapján hogy foglalhatnánk össze? Így van. Az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyünk. Kezdetben hogy teremtette Isten az embert? Milyen képmásra? Az isteni képmásra. A bűn következtében mi történt ezzel a képmással? Megrongálódott. Alig hasonlítunk már az eredeti képmás szerint az Istenre, jellemünkben. Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az ő dicsősége nélkül, az ő jellemét már nem hordozzuk. Éppen ezért a megváltásnak, Jézus Krisztus áldozatának az a célja, hogy az isteni képmás ismét kiábrázolódjon bennünk. Mi az ő fia ábrázatához ismét hasonlók legyünk. És ez hogy végzi el? Nézzük meg a 30. verset. Akiket eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit jelent ez a három fogalom? Azt mondja, hogy elhív, megigazít, megdicsőít. Elhívja, akik őt szeretik, vágyódnak utána, őt választják, mellette döntenek. Lehetőséget ad nekik arra, hogy őt megismerjék, elhívja őket, az igével kapcsolatba hozza őket, megismerteti őket önmagával. Utána mi a következő lépés? Valaki megismeri őt az igén keresztül, mit tesz? Megigazítja. A megigazítás mit jelent? Kettős jelentésű szó. Az elsődleges jelentése a bűn bocsánat elnyerése. Megbocsátja a bűneiket. És utána mit mond? Akiknek megbocsátotta a bűneit, utána mit is tesz velük? Megdicsőíti. Mit jelent az, hogy megdicsőít valakit? Jellemében hasonló. Erről már volt szó itt az előző alkalmakkor, csak ismételni szeretném. A dicsőség jellem megdicsőíti, az ő jellemének hasonlatossága szerint formálja át. Hogy megvalósuljon az, amit a 29. versben olvastunk, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Ez a megváltás célja, és ez a közben járásnak a célja. Jézus Krisztus mostani közbenjárásának ez a célja, hogy bennünket a bűneinkből megtisztítson, és ismét helyreálljon bennünk az eredeti krisztusi isteni képmás. Nézzük meg az Efézusi levélben Pál apostol ezt hogy fogalmazza. Az Efézusi levél 5. fejezet 25-től 27-ig terjedő verseiről a következőket, verseiből a következőt látjuk. Az Efézusi levél 5. fejezet 25-től 27-ig terjedő verseiben ezt olvassuk. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. És utána mit mond? Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdője az íge által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Tehát mi a célja Jézus Krisztus közbenjárásának? Az a célja, hogy önmaga elé állíthassa az ő népét, az egyházát, azokat, akik őt választották, hogy rajtuk ne legyen szeplő, sömörközés, bűnhiba, hanem szentek, fedhetetlenek legyenek. Így akarja önmaga elé állítani az ő népét, akik őt szeretik. Ez a közbenjárásnak a célja. És nézzük meg, hogy ez hogy valósul meg a közbenjárás által, Jézus Krisztus szolgálata által, és most megint menjünk a zsidókhoz írott levélhez, de talán az idő lerövidítése véget szeretném azoknak, akik jegyzetelnek, szeretném elmondani, hogy a 8. fejezet első 7 versét majd olvassuk el, a 8. fejezet, elnézést, eltévedtettem, a 9. fejezet első 7 versét, 9. fejezet első 7 versét olvassuk el, ott Pál apostol részletesen elmondja, hogy hogy nézett ki az ószövetségi sátor, hogy nézett ki az a templom, a sátor, és milyen berendezési tárgyai voltak, és a papnak éppen ezért milyen feladata, szolgálata volt az ószövetségben, ami előre mutatott Jézus Krisztus mostani szolgálatára. Nézzük meg elsősorban, mi volt a papnak az Ószövetségben a feladata. Ott volt a pitvar, ugye a szenthely, a sátor három részből állt. Volt a pitvar, ahol az áldozatokat leülték, bemutatták. Utána volt a templomnak az első része, amit szenthelynek neveztek, különböző berendezési tárgyakkal, mindjárt mondani fogom, hogy mik voltak ezek, és volt a szentek szentje, a legbelső része a templomnak. Nézzük meg, hogy a közbülső részben, a szenthelyben a pap milyen szolgálatot végzett. Ugye először is a bűnbánó bűnös megölte az áldozati állatot a pitvarban. Ez is hatalmas jelkép, leölte az áldozati állatot a pitvarban, nem a pap, ugye a pap csak az egész népért való áldozatot ölte le, minden egyes bűnbánó bűnös maga ölte le az áldozati állatot. Mit jelképezett ez? Mit jelképezett? Hogy mi mindannyian megöljük Jézus Krisztus, és megöltük Jézus Krisztust. Jézus a mi bűneinkért halt meg, és szeretném, ha ezt komolyan vennénk, hogy nem a mi, hanem az én bűnömért. És ha itt, az egész világon csak egy ember lenne, aki elfogadja a megváltást, Jézus azért is meghalt volna. Tehát akkor egyedül az az ember ölte volna meg Jézust. De az Isten kenyelméből nagyon sokan lesznek az üdvözülendők, de minden üdvözülendő szinte megöli, sőt, minden üdvözülendő megöli Jézust, hozzájárult az ő megöletéséhez. A bűnbánó bőn is leölte az áldozati bárányt. Utána a pap felfogta a vérét, és elvégezte a megfelelő szolgálatot, továbbította az Isten felé, az Atya felé a bűnbánó bűnös bűnbocsánatért való folyamodását és kérelmét. Hogy valósul meg ez a valóságban? Elkövetjük a bűnt, rádöbbenünk arra, hogy mit követünk el, hogy a bűn halált jelent, és hova fordulunk? Az egyedüli közbenjáróhoz. Azt olvastuk, egy a közbenjáró, Isten és ember között, az igazi Jézus Krisztus. Megyünk Jézus Krisztushoz. És ő mit tesz? Az Atya előtt mire hivatkozik? Az ő áldozatára. Hogy történik a bűnnek a jogi rendezése az Isten előtt? Nincs olyan az Isten világrendjében, hogy a bűnök csak úgy vannak. Követjük el őket egymás után. A bűn egyenlő halál. Azt el kell rendezni az isteni jogrend szerint, hogy történik ez. Például van egy bűnöm, mondjuk elkövettem valami bűnt, mondjuk megbántottalak téged, nagyon csúnyán beszéltem veled. Mi történik ezzel a konkrét bűnnel, amikor én oda megyek Isten elé, és kérem a bocsánatot? Jézus látja az én őszinte bűnbánatomat, ugye ha látja, hogy hát én tényleg őszintén megbántam, akkor egy csere történik és következik be az imádság hatására. Jézus Krisztus ezért a bűnért, hogy én most csúnyán beszéltem veled, ezért is meghalt. Többet szenvedett ezért a bűnért is. A Biblia azt mondja, hogy az Atya mindnyájunk vétkét őre elvetette. Ezzel is súlyosbodott az ő szenvedése. Ezért is elszenvedte a bűnért járó büntetést. És amikor ő látja, mint közbenjáró, hogy én őszinte bűnbánó szívvel megyek az Isten elé bocsánatkéréssel, akkor ő hivatkozik az ő áldozatára, hogy ő ezért is meghalt, és ezért Isten ezt a bűnt leveszi rólam, és azok közé számítja, miért Jézus meghalt, és cserébe adja nekem, és tulajdonítja nekem Jézus Krisztus igaz életét. A tékozló fiúra gondoljunk. Leveszik róla a szennyes ruhát, és a tiszta ruhába öltöztetik. Ez a bűnbocsánat. A papoknak ez volt az első számú feladata, a leölt állat vérével engesztelést szerezni, az Isten előtt bemutatni, kérni a bűnbánóri bűnös részére a bűnök bocsánatát. És Jézus ezt teszi most a saját vérére hivatkozva. Mindannyian, amikor most hozzámegyünk, a saját áldozatára hivatkozva, leveszi rólunk a bűnterhet, és tulajdonítja Isten Jézus Krisztus igazságát nekünk, megtörténik ez a csere. De elegendő ez? Nem elegendő. Meg van bocsátva a bűn. De az én életem, még a jellemem, még nem változott meg. És Jézus folytatja, mint közbenjáró tovább a szolgálatot, a munkát, a feladatot érettem. Mi volt a másik berendezési tárgy az Ószövetségben, a Szentélyben? Volt egy gyertyatartó. Olyan gyertyatartó, amelyben a papnak miről kellett állandóan gondoskodni? Ugye ott volt ez a hétágú gyertyatartó. Miről kellett a papnak gondoskodnia? Hogy soha ne fogjon ki belőle az olaj. Szeretnék megállni egy mondat erejéig. A templom, az ószövetségi szolgálatnak ez volt a lényege, hogy az összes berendezési tárgy, az áldozat, és maga a pap, és a pap, amit végzett munkát, minden Jézus Krisztusra mutatott előre. Minden. Tehát a gyertyatartó milyen szimbólum? Kire utal? Jézusra. Jézus mit mondott? Én vagyok a világ világossága. Tehát Jézus szimbolizálta a gyertyatartó. De a gyertyatartó mikor tudott világosságot árasztani magából? ha meg volt töltve olajjal. A papnak ez volt a feladata. Állandóan gondoskodni kellett arról, hogy ne aludjon el, tehát ne fogjon el az olaj, és a tűz állandóan, a lámpás állandóan égjen. Az olaj milyen szimbólum a Szentírásban? A Szentlélek. Tehát akkor a papnak mi volt a másik feladata? Ugye jelképezte Jézus Krisztusnak ezt a szolgálatát, hogy Jézus Krisztus miről fog gondoskodni az ő népe számára? A Szentlélekről. Mit mondott, mielőtt elment volna? Elmegyek, de elküldöm hozzátok a Szent Lelket. Jézus Krisztus folyamatosan gondoskodik arról, hogy a lélek jelen legyen a mi életünkben, elküldi az ő lelkét, aki által meg tudunk tisztulni, és meg tudunk szabadulni a mi bűneinkből. Jellem átformáló erő, és hatalomként küldi a Szent Lelket a mi életünkben. Mi volt a másik berendezési tárgy az ószövetségi templomban? Ott volt a szent kenyerek asztala. Minden szombaton 12 friss kenyeret kellett kitenni erre az asztalra. Ez a kenyér, amit kitettek erre az asztalra, mit szimbolizált? Jézus Krisztus beszédét, a beszédet, az igét, Jézus Krisztus szavát, az ő tanítását, amely által élet lehet bennünk. Igen, a mi bűnből való megtisztulásunknak mi az eszköze? A Szentlélek által tudunk bűnbánatra jutni, jellem volt valamelyik este az előadásban, ugye erről volt szó, a lélek gyümölcseiről. Ugye volt szó, hogy a lélek milyen munkát végez bennünk. Volt arról szó, hogy hogyan szabadulhatunk meg a bűneinktől, hogyan válhatunk jobba a lélek által. Jézus gondoskodik erről is, mint közbenjáró. Gondoskodik az ígéről, az élet kenyeréről, hogy ezzel tápláljon bennünket, hogy átalakítsa a mi életünket. És volt még egy másik berendezési tárgy is itt, ez pedig a jó illat tétel oltára volt. Itt ezen a füst, amikor fölszállt, ez marófüst volt. Ehhez a papnak mit kellett tenni? Hozzá kellett tenni mit? A tömjént, ugye? Megfelelő fűszerszámokból olyan illatot kellett gerjeszteni, hogy ez a füst, ez nem marófüst legyen, hanem kellemes jó illat legyen. Ez mit szimbolizált? Az imádságokat szimbolizálta. Az ember imádsága, ha nem lenne közbenjáró Isten és ember között, akkor az Atya szemében mi lenne? Marófüst, elfogadhatatlan. De Jézus mit tesz hozzá? Hozzáteszi az ő áldozatának a jó illatát. Az ő áldozatára hivatkozik, és így továbbítja a mi imádságainkat az Atya felé. És így válik az ő áldozatától, válik elfogadható imádsággá, minden embernek az imádsága az Atya felé. Tehát Jézus mit csinál? Jézus most is a mi imáinkat továbbítja az Atya felé, az ő áldozatára hivatkozva. Nem hallgathatna meg bennünket az Isten, mert bűnösök vagyunk. Nem járulhatunk közvetlenül az Istenhez, mert a bűn Isten és ember között gátat képez. Az Isten bűnnel együtt nem lakhat. Először a bűn akadályát kell eltávolítani Isten és ember között, a bűnt, hogy az Isten érintkezésbe tudjon kerülni az emberrel. És a közbenjárás ezt a célt szolgálja. Jézus az ő áldozata által megbocsátja a mi bűneinket, a Szent Lelke által segít nekünk hozzá közeledni, bűneinkből megszabadulni, az ige által erősít bennünket, és biztosítja a közvetlen kapcsolatot az Atyához, mint közbenjáró. Ezt végzi Jézus Krisztus naponként, értünk ezt a szolgálatot. És szeretnék csak erről az utolsó gondolatról két igét olvasni, a Zsidókhoz írott levél 7. fejezetének a 25. versét. A Zsidókhoz írott levél 7. fejezet 25. verse a következőt mondja. 7. fejezet 25. verse. Ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék ő érettük. Tehát Jézus Krisztus él, feltámadt, élő közbenjárónk van, aki az Atyánál közben jár értünk, ami imádságainkat továbbítja, a bűnbocsánatért mondott kéréseinket továbbítja, saját áldozatára hivatkozva. Ő az egyedüli közbenjáró, és folyamatosan ő is esedezik mi érettünk. Végzi a közbenjárói papi szolgálatot mi érettünk. Csak utalni szeretnék kívülről az igére, nagyon jól ismert ige. Jézus Krisztus mit mondott Péternek a kereszt szenvedése előtt néhány órával? Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Imádkoztam érted. Jézus Krisztus, mint közben járó, mindannyiunkért imádkozik. Mindannyiunkért személy szerint. A mi imádságainkat is, mint a saját kérését továbbítja az Atya felé, és személyesen imádkozik mindannyiunkért, hogy a bűneinkből megszabaduljunk, hogy üdvösségre jussunk, hogy ott lehessünk majd ővele együtt örökké a mennyben. Hadd kérdezzem, hatalmas dolog? Jézus azonosul velünk, és a mi ügyünket fölvállalja, és könyörög az Atyánál mindannyian, mindannyiunkért, akik hozzá folyamodunk. Egy a közbenjáró, nincs más közbenjáró, Isten és ember között, az igazi Jézus Krisztus, aki az ő életét adta váltságul mindannyiunkért, mint tanúbizonysága maga idejében. És szeretném, hogyha néhány igét egész röviden csak arról szólnánk, hogy ez, ami közben járunk, milyen? Hogy mutatja be a Szentírás? Hogy mutatja be Pál apostol, ami közben járunkat? Mindenek előtt azt mondja, hogy ő meg tud indulni a mi erőtelenségeinken és gyarlóságainkon. Ő részvéttel néz ránk. Azonosul a mi ügyünkkel. Azt olvassuk a Szentírásban, a zsidókhoz írott levélben Pál apostol azt mondja, hogy ő mindenestül fogva hozzánk hasonló lett. És miután ő is testből és vérből való, és azt mondja, hogy mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. És megindul a mi gyarlóságainkon, együtt érez velünk. Azt mondja a Szentírás, hogy a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, hanem segít nekünk ahhoz, és ad erőt ahhoz, ha a döntést meghoztuk, hogy a bűneinkből megszabaduljunk. És Pál apostol azt mondja zsidókhoz írott levélben Jézusról, hogy ő tegnap és ma, és mind örökké ugyanaz. Jézus ugyanaz a kegyelmes megváltó, aki itt a földön járt, ugyanaz az irgalommal teli megváltó, ugyanaz a közben járunk, akit itt a földön az evangéliumok tanúsága szerint járunk, látunk szerte járva, jót téve, és az emberekkel irgalmasságot cselekedve. Talán csak egy-egy gondolatot még hadd említsek. Azt mondja Pál apostol Jézus Krisztusról, ami közben járunkról, hogy ő hűséges. Hogyha mi hitetlenkedünk, ő hű marad. Ő magát meg nem tagadhatja. Igen, így végzi hűséggel, odaadó ragaszkodással, felettébb való szeretettel végzi a megtisztítás munkáját mindannyiunk életében. És egyetlen egy gondolatról szeretnék már csak szólni a lezárás előtt, és erről most nagyon keveset fogok szólni, az ítéletről, a főpapi szolgálatról. Ennek most nem megyünk bele az ószövetségi megfelelőjébe, mert ahhoz szinte még egy ilyen alkalomra lenne szükség, de ennek a folyományaként szeretném, a közbenjárói szolgálat folyományaként szeretném megemlíteni az ítéletet. És azért szeretném ezt megemlíteni, mert a Biblia egyértelműen arról beszél, hogy Jézus Krisztus ítélő bíró is. Nem csak közben jár értünk, hanem ítélni is fog. Megint csak egy igére szeretnék hivatkozni, a Korintusi második levél, 5. fejezet, 10. versére. Azt mondja, hogy Pál apostol, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy mindannyian megjutalmaztassunk aszerint, amit a testben cselekedtünk, vagy jót, vagy gonoszt. Azt mondja, hogy igen, meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. Az ítélet a Bibliában kezdetektől fogva ott szereplő gondolat. Igen, Isten ítéletet fog tartani mindenki felett. Mire használta az ember ezt az életidőt, a kegyelmi időt, amit kaptunk? Mire használtuk, mire fordítottuk? Elfogadtuk-e Jézus Krisztus közbenjárását? Igen, az Isten mindnyájunk felett, minden ember felett ítéletet fog tartani. De szeretném megjegyezni, hogy az ítéletnek előzménye van minden ember életében. És mi ez az előzmény? Jézus Krisztus közbenjárói szolgálata. Jézus mindannyiunkért imádkozik, közben jár, meg akar szólítani bennünket, meg akar tisztítani a bűntől az ő isteni hatalmával, de utána ítéletet fog tartani. Azt fogja megnézni Jézus az ítéletben, hogy ki az, aki szembefordult a bűnével, és az élete alkalmas lett az örök életre. Az ítéletben ezt fogja megnézni. Ő igaz bíró. Hol találjuk ezt a kifejezést a Szentírásban, hogy igaz bíró? Egy hosszú kirándulás után vagyunk, fáradtak vagyunk. Ezen most hadd kérdezzem. Pál apostol hol mondja ezt a kifejezést, hogy az igaz bíró Jézusról? Azaz. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megáld nékem a ma napon, az igaz bíró, ugye? Az igaz bíró. Jézusról azt mondja a Szentírás, hogy ő a bíró. Azt mondja Jézus önmagáról, hogy az atya nem ítél senkit, az ítéletet egészen az ő fiának adta. Igen, Jézus az ítélő bíró, ő igaz bíró. Először fáradozik, egy életen keresztül fáradozik az emberért, hogy megszabadítsa a bűnéből, de utána számon fogja kérni az embertől, hogy ember, engedtél az én kérlelésemnek? Engedted, hogy ezt a munkát véghez vigyem benned? Hiszen üdvözülni csak azok üdvözülhetnek, akik megszabadultak a bűnből, akik alkalmassá váltak a mennyre. Erre való a közbenjárói szolgálata Jézusnak. És akiket a közbenjárásával meg tudott igazítani, azokat végérvényesen igazzá nyilvánítja. A bűneik örökre a feledés tengerébe kerülnek. És üdvözíti azokat, az ítéletben felmentő ítéletet fognak azok kapni, akik igényelték a közbenjárást, és engedték, hogy ezáltal megtisztuljanak, megtisztítsa őket a közbenjáró, a mi papunk, a nagyfőpapunk, megtisztítsa őket az ő bűneikből. És éppen ezért zsidókhoz írott levél 4. fejezetéhez lapozzunk, a zsidókhoz írott levél 4. fejezetének a 16. verséhez lapozzunk, és olvassuk el ezt a nagyon fontos kijelentést, olvassuk el ezt a nagyon fontos felhívást. Azt mondja Pál apostol, járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Mit jelent ez? Azt mondja, hogy járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. Most, amíg Jézus Krisztus közben jár mi érettünk, addig ő a kegyelem királyi székén ül. És azt mondja, hogy járuljunk hozzá bizodalommal. Járuljunk hozzá bizodalommal, hogy a bűneinkre bocsánatot nyerjünk. De nagyon érdekes dolgot mond. Azt mondja, hogy alkalmas időben való segítségül. Ha alkalmas időről beszél, akkor ezek szerint lesz olyan idő, amikor már nem alkalmas. Amikor már nem járulhatok a kegyelem királyi székéhez. Amikor Jézus egyszer már csak befejezi ezt a közbenjárását. Igen, a Biblia kétféle királyi székéről beszél Jézusnak. Itt miről olvasunk? A kegyelem királyi székén, amíg Jézus végzi a közbenjárást, amíg lehetőség van a bűnrendezésre. De mi az a másik királyi szék, amit Jézus egyik példázatában említ? Amikor eljön az embernek fia hatalommal, dicsőséggel az ég felhőiben, akkor be fog ülni, hova? Az ő dicsőségének királyi székébe. Akkor már nem a kegyelem királyi székében ül, akkor már befejezte a közbenjárását, akkor már az ítéletet kihirdetni jön, beül az ő dicsőségének királyi székébe. És éppen ezért azt mondja, hogy amíg a kegyelmi idő tart, amíg közbenjárás van, amíg lehetőségünk van a bűnöket elrendezni, addig járuljunk hozzá. De hogy, milyen módon? Bizalommal járuljunk hozzá. Nincs az az emberi bűn, amit ő ne tudna megbocsátani, nincs az a jellemhiba, amiből ne tudna bennünket megszabadítani, járuljunk hozzá a bizodalommal, a kegyelem királyi székén ül, hogy irgalmasságot nyerjünk, kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. És hogy ez a bizalom mire kell, hogy épüljön? Befejezésül ezt az igét olvassuk el a római levélből, a római levél 8. fejezetének a 5. versétől, a római levél, 8. fejezet, 35. versétől a következőt olvassuk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágójuhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszhat el minket az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Miért járuljunk hozzá bizodalommal? Mert Jézus Krisztusnak a szeretete olyan, hogy semmi nem választhat el tőle. Hadd mondjam ki, a bűnök sem választanak el tőle. Minél bűnösebb vagyok, annál inkább szükségem van Krisztusra. Éppen ezért járuljunk hozzá bizodalomra, mert nincs az a hatalom, ami elválasztana bennünket Krisztus szerelmétől. A bűneimért halt meg, azok nem választhatnak el tőle. Ezekből akar engem megszabadítani, tisztára mosni. És ezért mondja az apostol, hogy ehhez a szeretethez, ehhez a kegyelemhez járuljuk bizodalommal, hogy majd az ítéletben felmentést kaphassunk, mint olyanok, akik igényelték a közbenjárást, megtisztultak Jézus Krisztus közbenjárása által, és kimondhatják felettük a mennyben az ítéletet, hogy méltó, hogy ama világot elvegye, és a halálból való feltámadást, és hogy Jézus Krisztus ezekkel a szavakkal üdvözölhessen majd bennünket. Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Szívem mélyéből kívánom, hogy mindannyian Jézus szájából hallhassuk ezt a felmentő ítéletet, az üdvösség jutalmának a kifejezését. Amen.